Katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat stratégiájának ágazati szakmai részleteit ismerhette meg a szervezet vezetői köre Budapesten a Batthyány téri központban. Szabadhegy Péter elnök és Thaisz Miklós ügyvezető bevezetője után a szociális ágazati stratégia részleteit mutatta be átfogóan Madár Csaba, a Máltai Szeretetszolgálat módszertani vezetője. Ezután a fogyatékossággal élők gondozásának stratégiájáról volt szó, majd az idősügyi területet ismertették, ezután a hajléktalanügyi részletek következtek. Végezetül a hit és lelkiség területét taglaló stratégiát Tóth Tamás atya, az oktatási ágazatot érintő részleteket Kis Tibor, a Máltai Iskola Alapítvány vezetője ismertette. Középiskolások és egyetemisták gyűltek össze a 4. Akrofesten, a miskolctapolcai Akropolis szabadtéri színpadon. A programokat a Miskolci Egyházmegye Ifjúsági Irodája és Bizottsága szervezte. A lebonyolításban a Malka önkéntesei és a görögkatolikus felsőoktatási és kulturális diákotthon munkatársai segítettek. A fesztivál nevének előtagja a görög akroszóból ered, amely legfelsőt, legszélsőt, illetve határt is jelent. Salai Szabolcs atya a megnyitón arról beszélt, hogy a fesztivál célja éppen az, hogy segítsen eligazodni ezekben az élethelyzetekben a fiataloknak. Kiemelte, a legfontosabb, hogy a fiatalok közösségben legyenek, erősítsék egymást és együtt keressék a válaszokat életük kérdéseire. Majd arra buzdította a fiatalokat, hogy ne féljenek megkeresni a válaszokat, és minden élethelyzetben forduljanak Istenhez. Ezután tanúságtételek, kis csoportos beszélgetések és kézműves feladatok is voltak. A rendezvényre Orosz Atanáz, Miskolci megyés püspök is ellátogatott, az eseményt lezáró paraklisz szertartását ő vezette, felajánlva a fiatalokért. A Fidesz parlamenti frakciója szerint a védett üzemanyagár kivezetése súlyos tévedés, mert semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. A képviselő csoport az MTI-hez szerdán eljutatott közleményében azt javasolta, hogy a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsák át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. Az ellenzéki frakció szerint a védett ár kivezetésével a kormány egy újabb választási ígéretet szeg meg, hiszen, mint írták, Magyar Péter 480 forintos benzinárral kampányolt, a jövedéki adó csökkentését ígérte, de most az Orbán kormány által bevezetett védett árat is megszünteti. A felsőoktatási dolgozók szakszervezete üdvözli, hogy hosszú idő után érdemi kérdéseket érintő, konstruktív párbeszéd indult a kormány és az érdekképviselet között a felsőoktatás jövőjéről. Tájékoztatta a szakszervezet a Magyar Távirati Irodát, azt követően, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium előző nap a felsőoktatás megújításáról szóló konzultációra hívta a felsőoktatási dolgozók szakszervezetének intézményi vezetőjét. Az egyeztetésen a szakszervezet átadta javaslatait, egy kérdőíves felmérésre épülő értékelő elemzést, valamint egy 6 kérdés és javaslata a Kekvás Egyetemek Képviseletében című dokumentumot, továbbá részletes elemzést adott a bérhelyzetről, írták a közleményben. A szakszervezet meggyőződése szerint a felsőoktatás jövője csak az ott dolgozók érdemi bevonásával lehet sikeres, hangsúlyozták. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A tárca az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy a teljes foglalkoztatottság elérése, a fiatalkori inaktivitás csökkentése, a korai munkatapasztalatok és munkajövedelem szerzés elősegítése érdekében meghirdetett munkaerőpiaci programra már regisztrálhatják magukat a diákok. A munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be, a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerinti területileg illetékes járási hivatalhoz. Most az időjárásról. A felhős dunántúli részeken csökken a felhőzet, a nappali gomoly felhők képződés mellett sok napsütés várható. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás, 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és gumót kutat. Nagy fogával ha leharapja, és megeszi vagy raktárba rakja.
Grélusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőttek is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, ezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel.
Földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, a föld alatt valaki rá, ahol él, ott nem nő virág. A föld alatt valaki túl, a föld, ahol él, ott csak ő az úr. Ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Schmutzer Áron a Regnum Marianum és a Kalazancius mozgalmat mutatja be nekünk.
Két szervezetről szeretnék majd röviden beszélni, a Regnum Marianumról és a Kalazancius mozgalomról. Először bemutatnám a szervezeteket, és akkor nézzük is meg, hogy csak nagyon röviden kiemelve itt a lényeget, A Regnum Marianum egy nagyon régi, több mint 120 éves szervezet, papok alapították itt a fővárosban, és gyakorlatilag papi közösségként kezdte meg a működését, és egy ilyen közösségből jött ez az ifjúságnevelő felelősségvállalás. Ezzel szemben a kalazancius mozgalom a piarista rendnek az egyetemes káptalanja hozta létre, és gyakorlatilag egy 11 néhány éves mozgalom, ami érdekes módon ugyanazt a nagyon hasonló módszertant használ, mint amit a 120 éves történelemmel rendelkező Regnum is kifejlesztett magának, illetve ahova eljutott a Regnum. Tehát nagyon hasonló a kettő, mégis korát tekintve nagyon, nagyon másról beszélhetünk. Igen, nem térek ki, csak nagyon röviden arra, hogy a piaristáknál, ugye ez egy nemzetközi szervezet, ami a piarista intézményrendszerre, háttérrendszerre nagyon erősen építhet. A Regnum gyakorlatilag teljes egészében önkéntes és nagyon minimális háttérintézménye rendelkezik. Léptékeiben mondjuk duplája egyik a másiknak, de ez mondjuk így a kis csoportok életét nem nagyon befolyásolja. Identitás és karizma szempontjából érdemes szerintem megvizsgálni mindkettőt, mert hogy ez mond talán legtöbbet nekünk. Az identitás a Regnum esetében nagyon erősen a nomádság, a természetesség mondható el talán erről, és ennek a bensőségessége. Az egész Regnumra talán elmondható, hogy nagyon bensőséges, nagyon mindenki mindenkit ismer, akik itt vagytok regnumiak, ismerlek benneteket. Szóval, hogy egy nagyon bensőséges szervezetről beszélünk. Talán a fókusz inkább a közösségen van, mint a tartalmon. És akkor ebbe kritikát is mondtam magunkról. A kalazancius mozgalom esetében nagyon erősen a rendalapító, Kalazanci Szent József, és az ő világlátása, az ő világ felé fordulása van a központban, ahogy egyébként Glicséri Olandriánit szoktuk emlegetni, aki Kalazanciusnak közvetlen munkatársa volt, és egy fiatal, energikus, igazából példája lehet a mostani KMS vezetőknek. A karizmát tekintve pedig a Regnumnál talán ezt a bensőséges Istenre figyelést emelném ki. Nehezen nyit kifelé a Regnum, mindig megkapjuk kritikának. Talán nem véletlen, hogy 120-valahány éves kora ellenére nagyon kevesen ismerik. A piaristáknál ez a karizma, ezt én talán úgy fogalmaznám meg, hogy nagyon struktúráltan, józan tervek mentén, de gyakorlatilag egy egész intézményrendszer arról szól, hogy a fiatalok felé fordulunk, és őket megérteni, velük foglalkozunk. Mondhatnám, hogy természetes élőhelyükön figyelhetjük meg a két közösséget. Regnumnak baráti, bensőséges, felemelő ünnep, ahol a bazilika tömve van, fiatalokkal ülnek a lépcsőkön és a földön is mindenhol, mindenki mindenkinek köszön. A kalazancius mozgalom nyári táborának ez a tábortűziképe, ez meg talán azt hozza elő, hogy egy nagyon szervezett, több tábora is van egyébként a kalazancius mozgalomnak, önkéntes tábor is, meg gyerekeknek szóló tábor is, de hogy ez egy ilyen struktúrált szervezet, nagyon ügyesen egy fókuszra figyelő szervezetről beszélhetünk. Gyorsan hadd mondjak csak a közösségek életéről néhány dolgot. Igyekszem itt is a lényeges dolgokra fókuszálni. A Regnum kisgyermekkortól nevel, a kalazancius mozgalom az sokkal inkább az iskolai intézményrendszerhez igazodva, az iskolával együtt indítja el ezeket a kisközösségeket. Nincs különbség a kettő között abban, hogy koedukált kisközösségben gondolkozik mindkettő. Izgalmas, hogy az egyébként fiú gimnázium pesti iskolának is a kalazancius mozgalmában előfordulhatnak lányok, tehát hogy ott a fiú iskolával ellentétesen mégiscsak megjelenik a koedukáció is. Az elfoglaltságokat tekintve megegyezik a kettőben, hogy hétközi alkalmak adják a gerincét igazából a nevelési tevékenységnek. Kirándulásokra is visszük a gyerekeket, ami talán itt fontos különbség, hogy a Regnum esetében nagyon erősen kérjük azt a vezetőktől, hogy lelki gyakorlatra legalább évente egyszer vigyék el, és azt ők szervezzék meg. Illetve még a táborban van különbség, ahogy említettem, a kalazancius mozgalomnak több tábora is van, de ezek mind központi szervezésű táborok. Még a Regnum csapatok életében ritkábbak az ilyen nagy táborok, ott az az alapképlet, hogy a vezetők a saját csapatukat viszik egy kis ilyen bensőséges nomád táborba. Még talán a csapat életének, vagy a csapat összejöveteleinek a tartalmáról érdemes elmondani, hogy a Regnum életében ez sokkal inkább a vezetőre van bízva, sokkal inkább a saját tapasztalataiból táplálkozik ezek meghatározásában. A kalazancius mozgalom esetében itt is egy ilyen struktúráltabb, rendezettebb metodika mondható el, ami ernyőtémákat határoz meg, foglalkozásvázlatokat ad mankónak. Igen, gyakorlatilag ez a különbség. Hadd mutassak rá egy picit arra, hogy a vezetőknek az életútja, az hogyan alakul a szervezeten belül. Regnum esetében a vezetőképzés az egy nagyon erős benyomást próbál tenni, egy nagyon erős összekovácsoló erő az évfolyamok életében, tehát ez egy ilyen impulzusszerű löketet ad arra, hogy ők elkezdjék az önálló csoportvezetői munkájukat. A karazancius mozgalom esetében ott sokkal inkább mintát próbálunk arra adni, ami majd a későbbi együttműködést jellemezni fogja, és ennek az együttműködésnek része a személyes kísérés, amit minden vezetőnek igyekszünk megadni. A kezdeteknél ez hiánytalanul működik is, ahogy aztán nőnek föl, úgy egyre inkább lehet, hogy ez elmarad. És van egy rendszeresített és szervezett továbbképzés is, ami gyakorlatilag kötelező jelleggel támogatja a vezetőknek a munkáját. Ami pedig a kifutását illeti a karazancius mozgalom esetében, egyrészt rövidebb vezetői életpályákról beszélhetünk, tehát 4-5-6 év az már egy hosszú vezetői életútnak minősül, majd a Regnumban látjuk, hogy ez hosszabb, illetve nagyon gyakoriak a vezetőváltások. A karazancius mozgalom él azzal a lehetőségével, hogy gyakran, mintha saktáblaszerűen helyezgeti a vezetőket, ennek minden előnyével és hátrányával együtt. És akkor a Regnumhoz, ha visszatérünk, ott az erős, ilyen impulzusszerű képzés után gyakorlatilag a vezetőnek nagyon-nagy önállósága lesz. Ugye párosával vezetnek mindkét szervezetben általában a vezetők, de a Regnumban ez a támogató háttér, ez gyengébb. Mondhatnám úgy is, hogy nagyobb autonómiája van a vezetőknek. Ami mégis támogatja a regnumi vezetőket, az a helyi szervezeteknek a struktúrája, illetve évekkel később, amikor a korosztályos szervezetekbe, tehát a vízszintes ilyen rétegeknek hívjuk ezeket, oda bekerülnek, ott kapnak már aktív támogatást, illetve képzést.
Kedves hallgatóink, Schmutzer Áront hallják, aki a Regnum Marianum és a Kalazancius mozgalom ifjúságnevelő hatásáról beszél.
A regnumi vezetőknek most néztem egy 2024-es felmérésünket, ahol az átlagos, ahogy a vezető saját magának megfogalmazta, hogy hány évig fog majd ő vezetni, vagy hány évet vezetett, ennek az átlaga 8,2 év volt. Ami nyilván azt is jelenti, hogy azok a vezetők töltötték ki a felmérésünket, akik lelkiismeretesek, tehát fontos nekik, de azért ez azt is jelenti, hogy ez egy elég nagy merítésből, ez egy nagyon hosszú időtartam, amit a regnumi fiatalok vezetéssel töltenek. Én 10,5-11 évet vezettem, csak a csapatomat, és tudok még jó pár olyan vezetőtársról, aki ugyanígy egy teljes csapat életét lefedően végig vitte a csapatát. És akkor rákanyarodnánk ténylegesen a képző műhelyekre, ami a Regnum esetében ténylegesen a műhely nevet viseli, a karazancius mozgalom esetében ott pedig hát ilyen nemes egyszerűséggel alapképzésnek hívjuk. Fontos, hogy mind a Regnum, mind a KM esetében vannak egyéb képzési műhelyek, de most én azokról beszélek, amik a bevezető alapvezetőképzésről, vagy a alapvezetőképzést adják meg. Gyakorlatilag a megfogalmazásban mindkettő ugyanarra készít föl, hogy a vezető társával az illető jelentkező tudjon vezetni egy csapatot. Ott van a különbség, amire már az előbb is utaltam, hogy a Regnum ezt sokkal nagyobb önállósággal várja el, míg a karazancius mozgalom egy elég erős támogató hátteret és intézményrendszert is ad ezeknek a vezetőknek. Konkrét időtartamokat tekintve azért elmondható, hogy a műhely, tehát a Regnumnak az alapképzése, az egy nagyon komoly belefektetett munka. Ilyen 300 óra fölött van az a kontaktóra, amit kérünk egy évben az ide jelentkezőktől. A karazancius mozgalom esetében ez gyakorlatilag a fele. Viszonyításképpen a cserkészek a kettő között vannak valahol itt a budapesti őrsvezetőképzésükkel, tehát ők ilyen 200-250 körül járnak. Tehát látszik ebből is, hogy a Regnum nagyon sokat kér a jelentkezőktől, de olyan impulzust is ad, ami valószínűleg hosszú ideig el is kíséri ezeket a vezetőket. És talán ami a vezetőképzéseknek itt egy fontos különbsége, KM-nek az alapképzése, az egy nagyon tervezett, reflektált folyamat, ami újra meg újra megújul. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy hétvégéről hétvégére. A Regnum esetében sokkal inkább hangsúlyoznám a közösségnek az összetartó erejét, amit az évfolyamok aztán tovább visznek egész vezetői útjuk során. ami a képzéseknek a hátterét illeti. A Regnum esetében nem véletlen, de hogy ez nyilván a szervezeti kultúra hordozza magában, a képzésnek a felelőseitől is nagyobb önállóságot várunk, tehát sokkal inkább rájuk van bízva a képzés alakítása. Itt a két képzés vezető mellett van egy spirituális, egy regnumi atya, aki ezt segíti, és az utóbbi időben erősödik az, hogy a csoportvezetők is részt vegyenek ebben a munkában, de ez még egy felívelő folyamat. Reméljük, hogy előbb-utóbb sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak ők is majd a képzés szervezésében. Viszont fontos, hogy magukat a képzéseket, azokat legnagyobb részt külsős előadók tartanak, akik lehetnek idősebb regnumiak, vagy szakemberek, vagy mindkettő legtöbb esetben. Míg a kalazenszius mozgalom esetében az mondható el, hogy gyakorlatilag van egy alapcsapata a képzésnek, ez 5-6-8 fős, és ez az alapcsapat gondoskodik mindenről. Lehet, hogy behívnak külsősöket, de a képzés ívét tekintve, a képzés tartalmát tekintve mindent ez a csapat állít fel. A képzésnek a tartalmába a piaristák esetén gyakran beleszól a tartományi koordináció, tehát gyakran van olyan, hogy a koordináció jelez valamit, hogy legyetek kedvesek ezt beletenni a képzésbe. A Regnum esetében állandó visszajelzésekre épít a képzés csapata, ott ilyen jellegű elvárás vagy ilyen megrendelői viselkedés nem nagyon merül föl. És akkor azért is hoztam egymás mellé a két tematikának a fő ilyen ernyő témáit, mert nagyon látszik, hogy nagyon hasonló a kettő képzés. Nyilván van identitás része mindkettőnek, ami a Regnumnak az ismereteit jelenti, Regnum történelemtől kezdve, regnumi alappedagógiai ismereteken át. A piaristák esetében ez jelenti a rend alapítóhoz való kötődést, tehát a karazanciusi ismereteknek a megismerését, illetve jelenti a szervezet, tehát a KM, illetve a piarista rendnek is a működését. Természetesen, mivel vezetőképzésről beszélünk, ezért pedagógiai, pszichológiai alapismeretek is megjelennek, fejlődés, lélektan, különböző praktikus dolgok is ide sorolhatók, fegyelmezés. Megjelenik az önismeret nagyon erősen a piaristák képzésében. A Regnum képzésében ez ennyire nincs egyértelműen kimondva, hogy önismeret, viszont amit idehoztam, az az elcsendesedés, mert hogy az egyéves folyamat alatt a regnumi képzésben az összesen 8 hétvégéből 3 az lelki gyakorlat. Tehát aki a műhelyre jelentkezik, őtől azt kérjük, hogy abban az évben 3 lelki gyakorlatra csak a műhelyel jöjjön el. Ami nyilvánvalóan az önismerettel összefüggésbe hozható, de ez valahogy inkább egy ilyen lelki gyakorlatosabb megfogalmazása. Vannak gyakorlati ismeretek mindkét képzésben. A Regnum ezt egyébként a 300 órán felül hospitálással kéri, tehát azt várja el a jelentkezőktől, hogy jelentkezzenek csapatokhoz, és ott segítsék a vezetőket. A piaristáknak a képzésében ott ez sokkal inkább a képzésen belül gyakorlati blokkokban történik meg. És nagyon fontos mindkét képzésben, hogy személyes kísérést, mentorálást biztosítunk a fiataloknak, ami a piarista, tehát a karazanszius mozgalom esetében tovább is fut utána, a vezetői útra is. A Regnum esetében dolgozunk azon, hogy ez tovább fusson, de ez ennyire még nem mondható ki egyértelműen. Néhány tapasztalatot hagy osszak meg, és itt szívesen visszautalok az előző előadásra is, mert hogy mi azt hiszem, hogy azt a rétegét fogadjuk a fiataloknak, akik alapvetően maguk is elkötelezett háttérből érkeznek, ráadásul most már elmondható, hogy a kalazenszius mozgalom esetében is, hogy gyakorlatilag mindegyiknek volt saját gyermekkori tapasztalata is a kisközösségi életről. Viszont az egyértelműen vallásos életvezetés az nem mondható el. És ez például egy nagyon fontos tapasztalat részünkre, hogy őket tudjuk az egyházi közösség felé, vagy az egyházi közösség által kicsit barrább tolni. Nagyon erős a nyitottságuk a spiritualitásra, és ez direkt a spiritualitás, talán egy kicsit ilyen pogányosabb szó, de hogy direkt ezt használom, mert hogy látszik, hogy nem feltétlenül az intézményrendszerre van nyitottságuk, de hogyha olyan irányba tereljük őket, akkor arra is. Fontos látnunk, és ami talán a felnőtt képzéssel szemben eltérő, hogy a szervezeti háttér gyakorlatilag küldi hozzánk a fiatalokat, tehát ilyen szempontból nekünk nem kell toboroznunk. Viszont az is nagyon fontos, hogy ettől függetlenül állandó versenyben vagyunk. Egyrészt az egyéb szervezetekkel, de hát minden más elfoglaltsággal is, tehát a sporttal, a tanulmányokkal, minden mással, tehát olyan alternatívát kell adnunk, ami a piacon is megállja a helyét. És akkor talán a legfontosabb tapasztalat az utolsó kettő, és ezzel is majd szeretném befejezni. Óriási élmény azt megtapasztalni, hogy ezeknek a fiataloknak, hogyha adunk platformot, és adunk támogatást, akkor mire képesek? Látszik, hogy a két szervezet nagyon másképp adja meg ezt a támogatást, de mégis mindkettőben nagyon szép vezetői életutakat látunk. És akkor hadd fejezzem be így a saját személyes, talán motivációmmal, ami abba bízom, hogy nem csak az enyém, hanem másoké is. Az a reményem, vagy az a hitem, hogy ahogy mi nézzük és átadjuk nagy bizalommal mind az Isten felé, mindezek felé, a fiatalok felé a felelősséget, az valahogy minket is épít, valahogy mi is bevonódunk ebbe, és valahogy igazából a társadalmat mutatjuk meg nekik ezzel, vagy a társadalomra tanítjuk őket. Igen, nagyon megérintő mindkét pillanat. A Karazanszűs Mozgalom vezetőképzési intenzív hetének az utolsó mozzanata, amikor a fiatalok így a Szentmise felajánlási részén gyakorlatilag felolvassák a saját küldetésnyilatkozatukat, amiket ők írnak, és amikor ezt először beépítettük a képzésbe, akkor azt hittük, hogy jó, majd túl leszünk rajta, és ehhez képest másfél-két oldalas kézzel körmölt küldetéseket, küldetésnyilatkozatokat hallgatunk. Nagyon megérintő. Egy réteg táborban, tehát 16-18 évesek táborában, egy ilyen szociális projekt előtti nulladik napon mondom, ott épp én el ezeknek a fiataloknak, hogy mi lesz másnap a dolguk a rájuk bízott nehéz sorsú fiatalokkal. Úgyhogy nagyon szép ez az egész képzési ív, nagyon szép azt látni, ahogy a felelősségbe beleállnak, és hogy egy kis optimizmussal fűszerezzem itt a végét, az látszik, hogy igenis beleállnak, és nagyon beleállnak, csak hagyni kell őket.
Smutzer Áron a Regnum Marianum és a Kalazanciusz Mozgalom ifjúságnevelő hatásáról beszélt.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. A Szent Atya köszöntötte az zarándok csoportokat. A szerdai általános audiencián részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő is, aki a Vatikánban tárgyalt. Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét.
Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. Múlt pénteken érkezett vissza Leó pápa egy hetes spanyolországi apostoli útjáról, és a hagyománynak megfelelően a rákövetkező szerdai katekézisét a látogatásának szentelte. A Szent Péter téren tartott általános kilagatás során a pápa sorra vette a legfontosabb eseményeket, és röviden összefoglalta útjának saját üzenetét. Megállapította, hogy Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták.
Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
Ma szeretnék megosztani néhány gondolatot a múlt heti spanyolországi apostoli utamról, amelynek során Madridot, Barcelonát, a Montserrati apátságot és a Kanári-szigeteket látogattam meg, kezdte beszédét a pápa. Négy afrikai országot felkereső hosszú utazásom után ezúttal egy ősi és gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező európai országot látogatta meg. Egyértelmű volt, hogy a mai Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták. Ezért hálát adok Istennek és az egész spanyol népnek, a királynak és a polgári hatóságoknak, a püspököknek és az egyházi közösségeknek, szólt a Szentatya. Isten népe nagy vigaszt nyújtott a pápának hite és szeretete örömteli bemutatásával. Ő pedig megerősítette a híveket, és Róma püspökeként arra bátorította őket, hogy győzzék le a megosztottság és a szembenállás minden formáját, azáltal, hogy mindig ápolják a közösséget, a párbeszédet és az egységet a sokféleségben. Ez Péter utódjának sajátos szolgálata, egy olyan szolgálat, amely sajátosan kifejeződik az apostoli utakon. Minden alkalommal a meglátogatott országok egyházi és társadalmi helyzetéhez igazodva.
Nel caso della Spagna ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa.
Spanyolországi útja során a pápa örömmel állapíthatta meg, hogy mennyire várták a minden korosztályhoz és helyzethez tartozó emberek az ő látogatását. Mindenhol tömegeket talált, akik nagy melegséggel fogadták. Ez korán sem volt magától értetődő, ezért is érdemes elgondolkodni rajta. Természetesen ez a részvétel elsősorban a spanyol nép hitét fejezi ki, ugyanakkor megmutatja azt az általános igényt, hogy igaz és mély alapon legyünk együtt, nem ideológiai vagy részleges érdekek alapján, hanem azon az alapon, amelyet végső soron csak Krisztus tud biztosítani, és amelyet az evangélium a szükséges inkulturációk révén közvetíthet a népek életébe. Megteheti ezt az evangélium, mert üzenete teljes mértékben válaszol mindkét szükségletre, az igazság keresésére és az igazságosság utáni szomjúságra. A bevezeté után a Szentatya sorra vette látogatása legfontosabb állomás helyeit. Madridban és Barcelonában, nagy katedrálisokban és modern stadionokban gyűltünk össze. A Montserrati apátságban elimádkoztuk a Szent Rózsafüzért. A Sagrada Familia bazilikában ünnepi szertartáson vettünk részt a kő és a fény szimfóniájának ebben a fenséges szimbólumában, amely a keresztény misztérium egészéről szól. Az ősi és a modern, a katolikus hagyomány és a kortárs kultúra találkozása élénken érzékeltette vele Európa egyedi jellegét, felbecsülhetetlen gazdagságát, mint a jelenkor felülmúlhatatlan valóságát. Ez egy olyan örökség, szögezte le a pápa, amelyet gondosan meg kell őrizni, hogy beépíthessük a mai globális világba korszakalkotó kihívásaival, mint a béke, az integrált ökológia, a méltányos és fenntartható fejlődés és az emberi méltóság tiszteletben tartása. Ezeket a kihívásokat a II. Vatikáni zsinat már világosan felismerte, és amelyekhez a későbbi tanítóhivatal visszatért egészen a legutóbbi Magnifica Humanitas enciklikáig menően, amelynek célja az emberi személy védelme a mesterséges intelligencia korában.
Ho colto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi.
A különféle találkozók során a Szentatya megérezte annak a szükségességét, hogy tolmácsolja a remény evangéliumát a mai emberiség számára, amelyet súlyosan próbára tesz egy megtévesztő fejlődési modell a maga negatív következményeivel. Ezt az igényt, amely a számos, hol megható, hol felemelő tanúságtételben jutott kifejezésre, a pápa mindenekelőtt a kicsik és a szegények arcán ismerte fel, akikkel találkozott, mint például annak a kisgyermeknek az arcán, aki felolvasta neki a levelét az egyik plébánián, aztán felismerte a számos bántalmazás áldozatán, akik azt kérték, hogy hallgassák meg őket. Ugyanezt tapasztalta a pápa a börtönben rávárakozó fogvatartottakon, a nyugtalansággal és tervekkel teli fiatalokon, végül pedig a Kanári-szigetek befogadó központjában tartózkodó migránsok arcán is. A Kanári-szigeteken, útja utolsó állomásán a pápa egy átfogó értelmezési kulcsot kapott a helyzet megértéséhez. Ez egyrészt a szigetcsoport földrajzi elhelyezkedése, másrészt pedig a helyi egyház valósága kínálta fel neki, amely nagyszámú kényszermigráns fogad be, különösen Afrikából. Tudjuk, hogy a migráció jelensége összetett és összehangolt, szerbesen illeszkedő cselekvési terveket igényel. De ez a megértési kulcs egy másfajta és tágabb perspektívát nyit, segít annak a megértésében, hogy miként is vagyunk hivatottak újraértelmezni az evangéliumot a mai világban, megosztva egymással kultúráink ajándékait, és különösen azokat a gyümölcsöket, amelyeket Krisztus üzenetének termékenysége eredményez bennünk. Ezeknek a gyümölcsöknek az egyike éppen az egyének és a népek közötti párbeszéd, a testvérisek szellemében zajló találkozások, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy felfedezzük és kölcsönösen értékeljük a másik által hozott értékeket. Ez az út nem könnyű, jó akaratot és Isten segítségét igényli, de ez az út vezet a szeretet civilizációjához. Leó pápa utolsó szempontként az apostoli útjának a mottóját idézte.
Il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada, alzate lo sguardo.
Alzad la mirada, azaz emeljétek fel tekinteteteket. Ezek Jézus szavai, amelyeket tanítmányához intézett, hogy megtanítsa őket arra, hogy az emberekben és a tömegekben meglássák az élet, az igazság és a beteljesülés utáni vágyot. Elsőként az Úr őnek ismételte meg ezeket a szavakat, és az ő kegyelméből meg is tapasztalta azokat az útja során. Ma pedig a pápa mindenkivel megosztja ezt a felhívást. Emeljük fel tekintetünket. Tanuljuk meg Jézustól, hogy fele barátainkra, az emberekre és a világra Isten szemével nézzünk, azaz szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel. Végül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik imádkoztak ennek az apostoli útnak a sikeréért, különösen a szemlélődő szerzetes nővérek közösségeinek, amelyek, Istennek legyen hála, számosan vannak Spanyolországban. Továbbra is imádkozzatok, hogy Szűz Mária közbenjárására az általam elbetett maguk bőséges gyümölcsöt teremjenek, kérte és zárta szerbei katekézisét Leó pápa. A szerdai általános kiallgatáson részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő, aki a Vatikánban tárgyalásokat folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikánnak, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Témaként érintették többek között az afrikai országnak nyújtott Európai Uniós támogatást, amelyet az érintett afrikai állami hatóságok és a helyi egyházak közreműködésével próbálnak megvalósítani a helyi katolikus egyház bevonásával az oktatás nevelés terén. A Szent Atya a katekézis követően köszöntötte az zarándok csoportokat és a nagy világnyelveken röviden összefoglalta olasz nyelvű katekézisét. A lengyel zarándokokhoz külön üzenettel fordult.
Sono in corso le celebrazioni del trentesimo anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia.
Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat. A katolikus akció lengyelországi újraindításának 30. évfordulója alkalmából a napokban tartják a megemlékező ünnepségeket, amelyeket még Szent II. János Pál pápa ihletett, aki azt a hit iskolájának nevezte. Leó pápa köszönti a szervezet munkatársainak és tagjainak az evangelizáció iránti elkötelezettségét, és kérte, hogy a hitük legyen a reményjele mások számára is.
Leó pápa kiskorúak védelméről. biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét. Szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül.
Queridos hermanos, hermanas, me alegro de recibirlos esta mañana. A ustedes que vienen de distintos países de América Latina, pero que tienen muy claro un objetivo común.
Latin Amerika több országából érkeztek az audienciára résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet. Azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és a leginkább kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért. Az első tanítványok, amint találkoztak Jézussal, azonnal lenyűgözte őket, és attól a pillanattól fogva annyira megváltozott az életük, hogy elindultak a megtérés útján, egészen addig, hogy fenntartások nélkül neki ajándékozták magukat. Ez az élmény azonban nem a múlté. Minden ember hivatása az, hogy átélje ezt a találkozást a feltámadottal, és megélje a vele való azonosulási folyamat lehetőségét. Kétségtelen, hogy ez az evangelizáción keresztül megy végbe, és itt kap szerepet a SEPROME szervezet munkája. Ahhoz ugyanis, hogy valóban létrejöjjön az Úrral való valódi szeretetélmény, biztonságos helyekre van szükségünk. Az Úrral való találkozás pozitív hatással van ránk, és egy olyan élet felé irányít, amelyik tele van szeretettel és szabadsággal. Ennek éppen az ellenkezője történik az abúzus helyzeteiben, melyek traumatikus sebeket ejtenek, befolyásolják és korlátozzák a személyek lelki és emberi fejlődését, figyelmeztetett a pápa.
Es en la advertencia del mismo Señor, en la que se funda la misión que ustedes han querido asumir.
Magának az Úrnak a figyelmeztetésére alapul a kiskorúak elleni visszaéléseket megelőző SEPROME szervezet küldetése, válaszolva Krisztus hívására, aki óvaint attól, hogy megbotránkoztassuk a kicsinyeket. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik, írja Máté evangéliuma. 14. Leó pápa legutóbbi spanyolországi apostoli utazásán a püspököknek beszélt azoknak a fájdalmáról, akiket éppen azok sebeztek meg, akiknek a gondjaira voltak bízva. Az ilyen helyzetekkel szemben az egyházi közösségnek az a hivatása, hogy meghallgassa őket, feltárja az igazságot és annak érvényt szerezzen, helyrehozza a történteket és egyre határozottabban kötelezze el magát a megelőzés és a gondoskodás kultúrája mellett. Ez a feladat, bár elsőként a mi felelősségünk, mint lelkipásztoroknak, olyan küldetés, ami az egyházban mindenkinek szól, és egyesek szakmai szerepvállalását is magában foglalja.
Yo les agradezco y al mismo tiempo los animo a seguir adelante con este gran labor.
A Szent Atya köszönetet mondott a Latin Amerikai SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereinek, és nagyszerű munkájuk folytatására biztatta őket. Erősítsék meg a helyi egyházak és a polgári intézmények közötti együttműködési hálózatot, mozdítsák elő a megelőzés és a kiszolgáltatott személyek gondozásának kultúráját. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. A szűzanya oltalmába ajánlva a szervezet tagjait, 14. Leó pápa azért imádkozik, hogy ezért az álomért dolgozzanak tovább, és tegyenek meg mindent az egyházi közösség nagyobb bevonásáért. Daniel Portillo atya, teológus és pszichológus, a SEPROME elnöke Meghatottan mondott köszönetet Leó pápának a fogadtatásért és a bátorító szavakért, melyekkel pozitívan értékelte a szervezet egy évtizedes tevékenységét, amelynek alapításához ő maga is hozzájárult. Először az egyház csak jogi és pszichológiai megközelítésből válaszolta visszaélések okozta válságra, de ez a jelenség sokkal összetettebb, és megértettük, hogy tudományközi megközelítésre van szükség, magyarázta Portillo atya. Ezért fokozatosan más dimenziókat is bevontunk, amelyek lehetővé tették, hogy az áldozatokat átfogóbb módon fogadjuk és támogassuk gyógyulási folyamatukban. Mi több, arra a meggyőződésre jutottunk, hogy nem elegendők a pontos beavatkozások, hanem a gondoskodás és a megelőzés valódi kultúráját kell előmozdítani az egyházon belül. Fennállása 10 éve alatt a Szepromet több mint 15 ezer szemét képzett Latin-Amerika szerte, jelenlét és online kurzusokon, szemináriumokon és nemzetközi kongresszusokon keresztül. A szervezet ezen túl 15 kiadványt jelentetett meg olyan témákban, mint a kánonjog és a büntetőjog, pszichológia és pszichiátria, pasztorálteológia és erkölcsteológia, kommunikáció a médiával és az áldozatokkal, etika, informatika és a digitális világ. Ez utóbbi téma az elmúlt években egyre hangsúlyosabb igényként jelentkezik az egyházi közösségekben. Minden nap újabb valóságok merülnek föl, amelyekre reagálnunk kell. Jelenleg a mesterséges intelligencia széles világában merülünk el, ami folyamatosan fejlődik, fejtette ki a Szeprom elnöke. Legutóbbi képzési találkozóinkon kiváló szakértők segítettek megérteni, hogy a mesterséges intelligencia miként lehet egyszerre nagy fenyegetés a gyerekeknek és a serdülőknek, de egyben alkalom arra, hogy megerősítsük a védelmet egyházi körben. Sürgős képzésre és tájékozódásra van szükség, mi pedig vállaljuk ezt a kihívást, mint küldetésünk lényegi részét, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez az ismeretekhez a minőségi tartalmakon keresztül, mondta még el Petrillo atya, aki végül hálával emlékezett meg Ferenc pápáról, aki a Szeprome tagjait a megelőzés apostolainak nevezte. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Az emberek szemében túl magas a fal, a népek közt mit ér? Nincs szeretet, nincs már béke, sötétben merül a világ talán. Hát jöjj közel, dőljön le minden fal, hát jöjj közel, a fény benned élni akar. Hát jöjj közel, és kiálts alleluját, hogy lásson a világ. Oly messze az arcod, a ködből fényre lép, oly távolról várom a hangod, jó hírt hoz ma még. Úgy keresem, hol
A nap verse.
Közel az éghez. Itt a dombok között még fával fűtenek. Kéken kapaszkodik a füst magasba, s október göröngyös egén kicsi apáca felhők suhannak hazafelé. E múlt századi tájban sűrűbben gondolok rád s magamra is. Órákig elhallgatom, micsoda mócárti lombsusogás sajogtatja szélben a kertet, pedig már lassan kopog a dió. Itt minden közelebb van, a falevél, a bőröd, s lábad nagy ujjához a forrongó csírák, ha földre fekszem, duhaj vizeket hallok robogni lentről, mint kocsin vágtázó lakodalmi népet. Elfáradtam talán, vagy csupán silányulok, s hátrálok vissza bimbózó kezdetekhez. Nem tudok semmit, de nyakad zsája illatától a végtelenséget is meghittnek érzem. Ha látnád a tűznyelő rigót hátrahanyatló fejjel, mosolyoghatnál rajta, mit akar ez az őrült? Csak amit én, habzsolni fényt és tízezer napot, s ragyogni még a föld alól is, mint vándorló gyémánt. Itt a dombok között sűrűbben gondolok rád, s magamra is. Itt kéne még élnem sokáig, halottaim lombosodó emlékével és veled, közel az éghez, s a föld suttogó szájához közel.
Csóri Sándor Közel az éghez című versét a szerző előadásában hallották. Csóri Sándor a Nemzetművésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas költő, író, politikus. Zámolyan született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, 42-ben a népi írók által életre hívott Országos Falusi Tehetségkutató Intézet segítségével Pápára került középiskolába. Itt érettségizett a református kollégiumban. 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei Népújságnak. 51 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, tüdőszanatóriumba került. 1953-ban figyelt föl költészetére a Kritika, különböző lapoknál dolgozott, majd 58-tól szabad foglalkozású író, 68 és 88 között a Mafilm dramaturgia volt. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki Tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke volt. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 1981-ben Herder díjjal, 84-ben Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban Prima Primissima díjjal is elismerték. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagy díjával, 2014-ben pedig a Nemzetművészet díjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára is. Csóri Sándort hosszantartó súlyos betegség után 2016-ban érte a halál.
A nap imája.
szeretet, végtelen szeretet, amely átkarolod az eget és a földet, szeretet, legyőzhetetlen szeretet. Testvéri szeretet, a szeretet és a béke szétszakíthatatlan köteléke. Uram, add, hogy az erények e királynője uralkodjék közöttünk. Akkor mindenki, kicsik és nagyok biztosan fölismerik, hogy igazi tanítványaid vagyunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!